Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok. Az időjárásról mindenki szeret beszélgetni, mai vendégünk azonban ért is hozzá. Tóth Tamás, a Hungaromet és az MTVA meteorológusa jött el hozzánk. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és én is köszöntöm az Inforádió hallgatóit, és akkor ehhez hozzátenném azt, hogy ugye általában nem csak 10 millió meteorológus országa vagyunk, hanem ugye Magyarország a 10 millió foci szakértő országa is. De erre szoktam azt mondani, hogy igen, az időjáráshoz valamennyire értek, mert hogy minden titkát nem lehet kifürkészni, a focihoz viszont egyáltalán nem.
Ígérem, hogy fociról egyáltalán nem fogunk beszélgetni, mert bár nézem, de érteni nem értek hozzá. A meteorológiához sem, de sokkal jobban érdekel az időjárás, mint a futball. Például, hogy nem csak ön jött el, hanem az újabb hőség is, és igazán nem akarom fölidegesíteni, de megint ránk borult egy hőkupola.
Ez a hőkupola, ez egy nagyon divatos kifejezés lett az idei évben. Szerintem bátran mondhatom, én a korábbi években ezt a magyar sajtó nem kapta fel ezt a kifejezést. Az idén valahogy egyszer csak így hirtelen a meteorológiai szóhasználatba, a köztudatba, talán leginkább itt a bulvár csatornákon keresztül érkezett meg hozzánk. És valóban ennek apropóján utána is kellett néznem, hogy meteorológiai szakkifejezések között létezik-e ez a hőkupola, és igen, azt kell mondanom, az Amerikai Meteorológiai Társaság felvette. Azt hiszem, ha jól emlékszem, 3 évvel ezelőtt a glossáriumába, és rendesen le is írta ennek a hőkupolának a definícióját. Ugye azért következett ez be, mert volt egy nagyon-nagyon, hát mondhatom talán ezt a kifejezést, hogy durva hőhullám 2021-ben, 2021 nyarán, méghozzá az Egyesült Államok nyugati partvidékén és Kanada nyugati része volt leginkább érintett az ominózus, tipikus hőkupola jelenségével, és ez olyan tartós volt abban a térségben, hogy ez majdnem 2 hétig tartottam. Most el kell mondani, hogy ez a hőkupola azért lett ott ennyire egy felkapott téma, mert az Egyesült Államoknak az azon területei, illetve Kanada nyugati része az egyértelműen a csendes óceán hatása alatt áll. Tehát a csendes óceán az, ami a klímáját annak a területnek meghatározza. Alapvetően egy hűvös, óceáni éghajlatú területről beszélünk. Ehhez képest 2021-ben, minthogyha minden klimatológiai törvényszerűség felülíródott volna, amikor oda megérkezett az az anticiklon, amihez kialakult ez a tartós hőkupola, ekkor történt az, hogy Kanadában, ott a Sziklás-hegység egy-egy pontján napról napra új nemzeti rekordok születtek, és olyannyira durva új hőmérsékleti rekordok jelentek meg Kanadában, amire szerintem egyetlen meteorológus kollégám nem gondolt volna abban az időszakban, hogy ilyen Kanadában valaha bekövetkezhet. Egészen pontosan a hőmérséklet maximum egy Lytton nevű településen 49 fok fölött állt meg, és a sorsnak volt egy nagyon fura fintora, ugye ott fenyőerdők vannak a Sziklás-hegység azon részén, és egész egyszerűen miután megmérte ezt az abszolút rekordot, ami talán a kanadai korábbi nemzeti rekordhoz képest ilyen 6 fokos differenciát jelentett, pozitívba, tehát hogy eleve az, hogy egy nemzeti rekord, hogyha megdől valahol, akkor az általában arról beszélünk, hogy 1-2 tized, már nagy szó, hogyha esetleg 0,5 fokkal dől meg, hiszen azért itt egy nagyon hosszú mérési sorozatról beszélhetünk, különösen Kanada esetében, ugye, ami a fejlett országokhoz tartozik, és nyilván a meteorológiai infrastruktúra is fejlettebb. De most 2021-ben napról napra ilyen 1,5-2 fokkal dőltek meg ezek a nemzeti rekordok, és olyan országokat utasított maga mögé Kanada, a sarkör közelében fekvő ország, mint például Törökország. Igaz, hogy az idén nyáron Törökországban is megdőlt, és Törökország is belépett az 50-esek táborában, tehát ami az abszolút nemzeti rekordot illeti, de akkor abban a pillanatban gyakorlatilag az összes dél-európai állam rekordja, sőt az egész európai rekordot felülírta ez a hőkupolához tartozó hőség. Na most ugye nálunk is ugye nagyon jól hangzik ez a kifejezés, és bejött a köztudatba, de azért mi meteorológusok egy picit tiltakoztunk ellene, mert hogy a fogalomba, ami a hőkupolát illet és a leírásban, ami szerepel, abban egy kritérium ott van, és ezt szeretném hangsúlyozni, ez pedig a tartósság. Tehát az, hogy egy anticiklon ráül egy adott térségre, és itt most nem a a szubtrópusi területekre gondolok, mert az törvényszerű nyáron. Itt abszolút a mérsékelt szélességekre, tehát nagyjából ez az Európa, Egyesült Államoknak az északi fele részben, Kanada, vagy hát beleértve akár Európa északi területeit is. Tehát, hogyha kialakul itt egy nagyméretű anticiklon, amiben fokozatosan még tovább melegszik a levegő, ahogy süllyed és száll le, hiszen ilyenkor adiabatikus felmelegedésről beszélünk, és napról napra ugye a napsugárzás is fokozza ezt a tényezőt pluszban, no, ekkor beszélünk, vagy beszélhetünk hőkupoláról. Arra az esetre, amikor mondjuk egy-két napig megérkezik valami nagyon forró levegő, nem erre találták ki ezt a hőkupolát, már pedig az idén nyáron, ami eddig eltelt, igazából egy-két-három napos nagyon komoly hőhullámok alakultak ugye ki Magyarországon, de maga a légtömeg az mozgott, a hőkupola pedig egyfajta állandóságot feltételez. Tehát ez itt a nagy különbség, egy adott forróság és hőhullám, illetve maga a hőkupola jelensége között, legalábbis amit az amerikai szakirodalom leír.
Attól mi még úgy érezzük magunkat, mint akiket bedugtak egy dunsztos üvegbe, és úgy is érezzük, hogy egyre hosszabbak és forróbbak ezek a nyári kánikulák. Tényleg egyre hosszabbak és forróbbak, az a sok-sok adatsor, amiben ön dolgozik, az is azt mutatja, amit én érzek, meg sok mindenki?
Igen, ezt mutatja, de azért, hogyha hosszabb távú átlagokat nézünk, akkor ugye az átlag és az átlag hőmérséklet emelkedése, ugye erről beszélnek most már széles körben, ugye ez a másfél fok körüli érték. Magyarországon tulajdonképpen egy jó két évtized alatt értük el ezt a másfél fokos hőmérséklet emelkedést. Ez nagyon kevésnek tűnik, a valóságban viszont óriási hatásai vannak. Mit értünk ez alatt? Télen, gondoljunk vissza, mikor volt utoljára hosszú tartós hótakaró Magyarországon?
Nagyon régen, az én kisfiam 9 éves, és itthon még jelentős mennyiségű havat nem látott.
Igen. Vagy csak kisebb körzetekben volt jelentős mennyiségű hó. Ugye emlékezzünk vissza azért a 2010-es évek első felében, például 2012-ben volt egy nagyon komoly havas periódus, ami mediterrán ciklonhoz kötődött, például 2012 februárjában, akkor ugye az ország déli felét ugyan összefüggő 30 centi körüli hóréteg borította be nagyjából két hétig, ehhez kapcsolódóan volt egy nagyon hideg periódus is. A ominózus 2013-as március az ugye nagyon sokak emlékezetébe belevésődött, ugye ez egy nagyon hideg március volt, és egyben havas, ugye az autópályás élmények ilyenkor szerintem sokaknak eszébe jutnak, ugye hát nem is gondolták volna, hogy március közepén ugye ilyen bekövetkezhet, hát az időjárási szélsőségek ugye azt mutatták, hogy akkor bekövetkezhet. Ráadásul ugye annak a hónapnak a végén volt egy újabb komoly havazás, és olyan hideg periódus szintén, amire korábban nem volt példa, tehát ebből is látszik, hogy az időjárásnak a szélsőségessége ugyan emelkedett. Illetve hát visszaemlékezhetünk, 2017 januárja volt utoljára egy olyan téli hónap, amikor nagyon hideg volt, de kevés hóval. Na most, hogy akkor sok hó lett volna, akkor még sokkal hidegebb lehetett volna, ezt is szeretném hangsúlyozni. De igazából a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott. Olyannyira, hogy ugye a nyarak nagyon forróak, szárazak lettek, talán a 2023-as évet leszámítva. Akkor jóval több csapadék esett az országban, de ugye emlékszünk a 2022-es történelmi aszályra. Az azt megelőző évben már 21-ben is szárazabb volt a nyár, ugye 22-ről nem is beszélve. Jött a 2024, ami szintén minden rekordot megdöntött, és nagyon száraz volt, és sajnos ez a sorozat nem szakadt meg. 2025 nyara is nagyon, egyrészt meleget hozott, június, de ami a legmeglepőbb volt, hogy rendkívül száraz volt a június, volt hely Magyarországon is ilyenre. Tényleg nem nagyon emlékszem, és a klimatológiai adatsorokból sem, hogy volt olyan pont Magyarországon, egészen pontosan például Hercegszántó település, ugye, ami a déli határon fekszik, ahol nem volt egész hónapban mérhető csapadék a statisztikusan legcsapadékosabb hónapunkban. Tegyük hozzá, mert a június ugye az a abszolút a egyértelműen a legcsapadékosabb, a medárdi esők időszaka, amikor helyben képződnek ezek a bizonyos zivatarok. Ugye erre vártunk, egész egyszerűen nem jött el, nem akart eljönni, és a hónap végén volt egy olyan hideg front, amiből igazából mi meteorológusok is alig vártunk csapadékot, aztán lett belőle végül is egy kisebb pozitív meglepetés, valamivel több helyen esett, igaz, nem túl nagy mennyiség, de az asszályt magát nem tudta megszüntetni.
Még 4 évszak van Magyarországon?
Megvan a 4 évszak, bármennyire is hihetetlennek tűnik. Azért mondom ezt, mert azért a hőmérsékleti görbe, ahogy statisztikusan, hogyha nézzük, és hiába tolódott el ez magasabb irányba, azért a téli időszakban nem szűnt meg nem szűntek meg a negatív hőmérsékleti értékek, tehát azért azok ugye rendre jelentkeznek, csak nincsenek olyan komoly mínuszok, vagy nem voltak az elmúlt teleken, amire mi ugye a klasszikus értelemben úgy gondolunk vissza, hogy azok az igazi nagy telek. Talán ez a 4 évszak, mondhatnám azt is, hogy ugye van egy egyre forróbb nyár, ugye van egy átmeneti enyhe, az átlagos, ugye az elmúlt időszakban egy átlagosnál enyhébb ősz, és hát mondjuk úgy, hogy kissé hideg tavasz, ezt nevezzük mondjuk télnek, és ami érdekes, hogy van egy tavaszi időszakunk, mert azt azért nevezhetem bátran tavasznak, mert bár évről évre elég nagy szórást mutat a hőmérsékleti értékben, az egyetlen olyan évszak, amelyben olyan nagyon szignifikáns hőmérséklet emelkedés nem mutatható ki, vagy ha ki is mutatható, az is csekély mértékű. Ezen belül pedig a klimatológus kollégáim ugye összesítették az adatokat, és amikor megnézték az utolsó klímaátlagot, tehát ugye a klímaátlagok azok egy 30 éves norma időszakra készülnek el, és ezek ugye mindig tolódnak, mindig ugye a 10-es évekhez igazodnak, tehát hogy most pillanatnyilag érvényben van az 1991-től 2020-ig terjedő klímanorma, és ugye ehhez viszonyítunk. Na most ezekben a klímanorm, újabb és újabb klímanorma időszakokban ugye egyértelműen látszik az emelkedő hőmérséklet, gyakorlatilag minden hónapban emelkedett, délen és nyáron ezek sokkal intenzívebben, illetve az őszi időszakban, tavasszal kevésbé, és a május az az egyetlen olyan hónap, amikor kismértékű hőmérséklet csökkenés mutatható ki úgy magyarországi átlagban, ezekben a klimatológiai adatsorokban, az összes többi hónapban viszont emelkedett a hőmérséklet, az új klímanorma szerint.
Ugye erre szokták mondani a laikusok, hogy emlékszem a tavaszra, idén kedre esett.
Igen, meg a tél is, az meg talán szerdára, vagy fordítva.
No de, hogyha kicsit hosszabb távon nézzük, akkor ha most van is 4 évszak, ha ez így megy tovább, akkor 2 évszak lesz Magyarországon? Én nem tudom mennyi idő múlva, de annyi lesz?
Én ezt így nem feltétlen jelenteném ki, hogy 2 évszak lesz, hiszen maguk a csillagászati tényezők azok adottak. Tehát mi sokkal magasabb földrajzi szélességen fekszünk, ahhoz képest, ahol állandóan megvan az energiabevétel, ugye nyilván ami a napból származik, az az energiabevétel, ami ugye melegen tartja ugye az adott térséget. Ugye itt beszéljünk egyértelműen a trópusi területekről. Tehát van egy nagyjából kimutatták, hogy a Földön, nagyjából itt a mérsékelt szélességeknek, tehát nagyjából alul a mediterrán térségben van a választó vonal, hogy attól délebre, illetve ha déli féltekét nézzük, ugye attól északabbra, ugye a bolygónak vagy a légkörnek a hőbevétele több, mint amit kiad. Nyilván ettől északra, illetve délre pedig kevesebb. Mm-hmm. És hát ugye maga a globális cirkuláció az, ugye, ami a különbségeket kiegyenlíti. Tehát ezért nem fordulhat elő az, hogy egy adott területen folyamatosan csak csökken a hőmérséklet, illetve mondjuk a trópusi területeken pedig csak melegszik. Nem, itt a cirkulációnak van ugye szerepe, ami ezt a hatást kiegyenlíti, ez a globális szélkörzés, vagy légkörzés, ami ugye 3 fő cellára tagolódik, és hát ugye éppen, ugye, ahogy említettem, itt a mérsékelt szélességeken van az a bizonyos választóvonal, ahol ugye a sarki hideg és maga a trópusi meleg levegő az, ami folyamatosan egymással harcol, és ugye ez adja tulajdonképpen a terület vagy a térségünk változékonyságát. Ugye mindemellett ugye nyugatias szelek dominálnak ugye nálunk, tehát ez az intenzív hőcsere nem csak észak-dél irányú, hanem egyrészt ugye a egyéb hatások, ugye a nyugati szél hatása is érvényesül nálunk. Tehát amíg ez a szélrendszer megvan, addig azért lesznek évszakos eltolódások, tehát hogy meg lesz az a klasszikus évszakos tagozódás, még akkor is, hogyha úgy érzékeljük ezt, hogy hát ez az évszak, az az évszak eltűnt, és igen, azzal, vagy azáltal, hogy szélsőségesebbé vált mondjuk a hőmérséklet Magyarországon, de nem csak nálunk egyébként, hanem ugye Európa szerte is, mert hogy egyik pillanatban ugye még nagyon meleg van az évszakos átlaghoz képest, utána hirtelen ugye visszaesik nagyon nagy mértékben. Tehát nagyon nagyok lettek a kilengések, és ugye emiatt érzékeljük talán azt, hogy ezek az évszakok eltűntek. Igazából nem eltűntek, csak egész egyszerűen a szélsőségesebb klímaesemények miatt érzékeljük azt, hogy nem úgy viselkednek azok, ahogy mi azt megszoktuk. Egyébként pedig, hogyha hozzátesszük és nézzük a tényleges éghajlati adatsorokat, akkor például a 1970-es, 80-as években, tehát az a most idősödő generáció, ugye egy szokatlanul nyugodt klimatológiai periódusban élt akkor, mert abban az időszakban tényleg nagyon kiegyenlített volt az időjárás. Tehát, hogyha egy picit tágabbra nyitjuk ezeket az adatsorokat, vagy éppen ahol még nem voltak adatsorok a feljegyzéseket, akkor azért az látszik, hogy ez az időszak, tehát itt az 1900-as éveknek így a vége felé, 70-es, 80-as évek egy relatíve nyugodtabb időszak, korábban nagyobb szélsőségek jellemezték az ország éghajtát, és most visszatértek ezek a nagy szélsőségek, de úgy, hogy közben azért emelkedett egyértelműen a hőmérséklet, ez az ominózus másfél fok, amelynek olyan következményei lettek, mint amit megbeszéltünk.
A Kárpát-medence az gyorsabban melegszik, mint a kontinens többi része, vagy az egyéb tájak a Földön?
A világátlagnál gyorsabban melegszik a Kárpát-medence, de nem egész Európa, nem egész Európánál melegszik gyorsabban, mert a Föld leggyorsabban melegedő térsége az egyértelműen az északi sarkvidék, sőt, hogyha még szűkebbre vesszük, akkor ez egyértelműen a részben Norvégiához, részben pedig Oroszországhoz tartozó Spitzbergák szigetcsoport. Ugye ott mutatták ki a legnagyobb hőmérséklet emelkedést, ez 50 év átlagában, hogyha nézzük, ez közel 6 fok. Tehát ehhez képest mondjuk a mi nagyjából másfél fokos melegedő tendenciánk, mondhatnám azt is, hogy elenyészik, de nem erről van szó, hiszen érzékeljük, hogy valami nagyon megváltozott. Ugye eltűntek ezek a klasszikus hosszú hideg időszakok a nyáron, a nyári időszakban sokkal hosszabb, intenzívebb hőhullámok, forró és száraz periódusok alakultak ki, és különösen most itt a 2020-as évek azok, amelyek kiemelkedőek, hiszen például 2020 előtt azért az azt megelőző évtizedben ugyan voltak szárazabb nyarak, de összességében egyáltalán nem nevezhetjük azt egy száraz évtizednek Magyarország klímatörténetében. Sőt, ha nézzük az adatsorokat, inkább még azt is mondhatnám, hogy nedvesebb volt az az időszak, de 2020 után most úgy tűnik, mint valami történt volna, és ott, minthogyha ezt elvágták volna. A néhány bőesztendő, ugye a Bibliában ugye a 7 bőesztendő, 7 szűk esztendő hasonlattal élnek, és ugye talán ezt egy picit, ha nem is ennyire kvázi periódikusan, de lehet a légköri viszonyokra is vonatkoztatni, hiszen itt is vannak ilyen kvázi periódikus jelenségek, amelyek visszatérnek. Hát ott a korábbi néhány bőesztendő után most, hogyha a csapadékot nézzük, bizony néhány szűk esztendő korát éljük. Csak ugye ez a kérdés, hogy mindez hol szakad meg?
Ez egy nagyon jó kérdés. Meg is lehet figyelni egyébként a közbeszédben, hogyha régen azt mondták az emberek, hogy rossz az idő, főleg a városiak, akkor arra gondoltak, hogy esik. Néhány éve már nem lehet ezt hallani, hanem akár városi ember, akár mezőgazdaságból élő vidéki ember imádkozik az esőért, ön is több előrejelzésében várva várt esőről beszélt, és nem arról, hogy jaj, elromlik az idő, megázunk. Hol van a víz? Hol van az eső? Gondolom, ott kell keresni valahol a választ, hogy hogyan keletkezik az eső, miből van az eső.
Igen, ez egy nagyon komplex kérdés, és talán ez az aréna műsor ezt nem is teszi lehetővé, hogy ezt itt nagyon részletesen megválaszoljuk. Inkább csak néhány pontban szeretném tisztázni azt, hogy a melegedő légkörrel együtt maga a csapadék események, azok sokkal koncentráltabban jelentkeznek.
Leszakad az ég.
Leszakad az ég. És erre nagyon tipikus példa az idei nyár. Néhány nappal ezelőtt, egészen pontosan hétfőn, hogyha visszaemlékezünk rám, az előrejelzésben a hivatalos hungarometes előrejelzésben is szerepelt, hogy az ország keleti, északkeleti részén még mindig előfordulnak akár intenzívebb záporok, zivatarok. Na most annyira intenzívek lettek azok a zivatarok, hogy mivel nem nagyon mozdultak el, mert olyanok voltak ugye a légkörben az áramlási feltételek, hogy nem nagyon tudtak elmozdulni. Na most ott, ahol kialakultak, nagyon hosszú ideig szakadt, ömlött, felhőszakadás volt. Jó néhány településről több mint egy havi csapadék átlagot jelentettek, csak erre az egy napra vonatkozólag. Ezek a települések, most őszintén valljuk be, ezelőtt a hőségperiódus előtt, ami most következik, nagyon-nagyon jól jártak. Ott ugye a mezőgazdaságnak ez adott egy lélegzetvételnyi időt, vagy több lélegzetvételnyi időt, miközben még mindig nagy területek, elsősorban az Alföld déli részén, különös tekintettel a homokhátságban rendkívül szárazak, és nagyon-nagyon komoly és súlyos az aszályhelyzet ezekben a pillanatokban is. És ott, ahol nem tudnak öntözni, ott egész egyszerűen a növények túlélése az, látva a mostani előrejelzéseket, egyáltalán nem biztos, hogy garantált, és hogy kibírják a következő néhány napot, mert most tényleg nagyon száraz levegő érkezik ismételten fölénk. Tehát az eredeti kérdésre visszatérve, a melegedő légkörben ezek a csapadék események koncentráltsága, és ez nem csak a Kárpát-medencére vonatkozóan, hanem az egész világra egy jellemző tendencia. Miért? Azért, mert minél hidegebb a légkör, ugye annál inkább, vagy annál kevésbé dominálnak azok az intenzív feláramlások, amelyek az úgynevezett konvektív csapadékot idézik elő. Tehát itt mit kell érteni? Ez alatt, ugye nálunk ez nyáron jellemző, elkezd sütni a nap, hirtelen melegszik a földfelszín, a levegő is, elindulnak azok a úgynevezett légbuborékok, amelyek utána gomoly felhőzet kialakításához vezetnek, és ugye, hogyha a hőmérsékleti viszonyok a légkörben egészen magas szintekig olyanok, hogy ezek a feláramlások tudnak fokozódni, akkor ugye ezek a gomoly felhők nőnek, zivatarfelhők kialakulnak, koncentráltan hirtelen utána visszaesik a csapadék. Na most ugye, hogyha az egész világon emelkedik a hőmérséklet, mert hogy ugye a mérések ezt mutatják, akkor ezek a konvektív folyamatok, ezek előtérbe kerülnek itt a mi földrajzi szélességünkön is, szemben azokkal a klasszikus és nagy térségű csapadékképződési formákkal, amik ugye a mérsékeltövi ciklonokhoz kapcsolódnak. Ugye télen, amikor hidegebb van, akkor nem ezek a hirtelen záporok vagy zivatarok jelennek meg Magyarországon, hanem tényleg vagy jön egy front, vagy egy ciklon fölénk húzódik, szépen fokozatosan beborul, lassan elkezd esni, most már ugye télen is jellemzően eső, de ugye ez a klasszikus ugye őszi esők időszaka, vagy koratéli most már egyre inkább ugye ez a jellemző, ahogy ugye nyilván lassabban hűl a levegő a térségünkben. Tehát, hogy ezek a konvektív folyamatok előtérbe kerülésével együtt a csapadék események koncentráltsága sokkal erőteljesebbé válik, és igen, ilyen esetben történik meg az, amit aztán ugye a közbeszéd a saját nyelvére úgy fordít le, hogy akkor igen, ott esett, lehúzta a Duna, a Tisza, egyéb folyó, egyéb vízfolyás, stb. Ugye ezt így magyarázza a köznyelv. A valóságban pedig ugye egész egyszerűen arról van szó, hogy valahol kialakul egy hirtelen heves feláramlás, gyakorlatilag véletlenszerűen, és ugye az aztán ugye ilyen zivatarfelhőket alakít ki, aminek eleve kicsi a karakterisztikus mérete, tehát kis területen, de koncentráltan jelentkezik a csapadék.
Szupercella. Ez olyan, mint a hőkupola, de legalább annyira riasztó is, amikor jön. Mi az a szupercella?
Hát akkor a két részt mind egy fogalom magyarázattal kezdjük, tehát ez a mai aréna adás ez így épül fel, hogy a két külön részben egy két külön meteorológiai fogalmat tisztázunk, ugye ez is egy divatos kifejezés lett, és hogyha már az előző részben befejeztük a konvektív folyamatokkal, akkor kezdjük itt is a konvektív folyamatokkal, mert hogy ennek egy tulajdonképpen egy kicsúcsosodása, egyfajta ilyen konvekció királyaként is nevezhetjük ezt a jelenséget, amelyet szupercellának hívunk. Ugye ezek a hirtelen heves feláramlások, amiről beszéltünk, és zivatarfelhőket alakítanak ki, ennek egy speciális fajtája ez az ominózus szupercella. Annyiban speciális, hogy a magassági szélviszonyok megváltozásával, itt rendszerint ugye jelentős erősödésről beszélünk, hogyha ugye a légkörben haladunk felfelé. Na most ezek a nagyon erős szelek, amelyek képesek ezeket a zivatarfelhőket, ezeket a speciális zivatarfelhőket forgásba hozni, na ezeket hívjuk mi szupercellának a meteorológiában, és a forgó vagy forgásba jövő zivatarfelhők azért speciálisak, mert maga a forgás biztosít egy olyan úgynevezett mezociklonális struktúrát ebben a zivatarfelhőn belül. Ezt persze nem feltétlenül kell érteni a kedves hallgatóknak, de lényeg az, hogy ez az alapja mindennek. A lényeg, hogy ez az a struktúra, ami stabilizálja és tartósabbá teszi ezeket az ivatarfelhőket, és mivel menet közben nagyon erősek ugye az alulról jövő feláramlások is maga, ugye, hogy forgásban jön az az ivatarfelhő, ezzel a forgással együtt egyre több levegőt tud a környezetéből magába szipkázni. Egy nagyon erős szupercella akár ilyen negyed vagy közel fél magyarországnyi területről képes ugye a levegőt, a nedves meleg levegőt összegyűjteni magába, ami aztán szintén koncentráltan megjelenik ezekben a szupercellákban, és ugye, hogyha olyanok a légköri viszonyok, akkor akár tizennéhány kilométeres magasságig is képes felhatolni. A legmagasabb szupercellák itt Magyarország légterében akár a 15 kilométert is elérhetik, ami esetben egy olyan átlagosan is olyan 13 kilométeres vastagságot feltételez. Na most ebben a 13 kilométerben nagyon-nagyon sok minden történik. Nagyon hevesek például a jégképződési folyamatok. Általában a feláramlás ugye annyira intenzív benne, hogy maga a töltés szétválasztódási folyamatok is rendkívül erőteljesek. Ugye ez vezet ahhoz, hogy nagyon erőteljes villámlás kíséri. És ugye maga a forgás, ahogy forog ez az ivatarfelhő, esetenként eredményezhet azt, hogy ugye itt a mezociklonnak a közepében olyan kisebb területű és szűk forgási csatornát alakít ki, amit mi felhőtölcsérnek nevezünk, és hogy ez a felhőtölcsér ugye elindul a felszín irányába, ugyanúgy, mint amikor a vizet leeresztjük a fürdőkádban, ugyanaz az örvény jelenik meg, kis területen koncentráltan. Na, ekkor, amikor ez a felhőtölcsér talajtér, akkor beszélünk ugye tornádókról. És ugye a legerősebb tornádók azok éppen az ilyen szupercellákhoz kötődnek. Ugye Magyarországon azért évente több tucat ilyen szupercella előfordul, szárazabb években, mint például mostani nyilván kevesebb, nedvesebb években általában azért több olyan helyzet alakul ki, amikor ezek megjelennek. Akkor általában nagyobbak is ezekhez kapcsolódó káresemények. Most ugye aszálykárok, ugye azok, amik felé eltolódott nagyon csúnyán az elmúlt időszakban maga azok a tényleges károk, káresemények, amik ugye elsősorban a mezőgazdaságra vonatkoznak. Tehát azok a szupercellák a zivataroknak egy speciális fajtája, amelyek a legerőteljesebb, vagy a leghevesebb, legveszélyesebb időjárási jelenségekkel járnak, úgy, mint ahogy mondtam már, a tornádó, vagy nagyobb méretű jég, hiszen ahogy forog ebben a levegő, ebben a zivatarfelhőben, úgy a jégszemek is híznak, és esetenként akár 10 cm-es, vagy azt meghaladó jégátmérőt is mérhetnek. És nyilván, hogyha meleg a levegő, akkor ugye még nagyobb az a rendelkezésre álló potenciális energiamennyiség, ami fűti ezeket a szupercellákat. Tehát értelemszerűen, hogyha nagy területről szívja be magába ezt a meleg és nedves légtömeget, akkor annál hevesebb időjárási események képesek kialakulni, és nyilván, ahogy hirtelen visszazúdul a nagy csapadék a szupercella egy részén, az ugye hirtelen lehűti a levegőt, vagy hogyha szó szerint ilyen van benne, egy speciális ilyen légzuhatagok jelentkeznek, nagyon komoly szélviharral jár, lásd, mint például a július elejé egyik hétfői napon az időjárás helyzet, ami ugye kiterjedt viharkárokkal járt, akkor Magyarországon sajnos sokkal kevesebb csapadékkal, ellenben a szélkárok ugye óriásiak voltak ezekhez kapcsolódóan, de akkor is kialakultak szupercellák. Európában egyébként éppen ilyen szupercellához kapcsolódóan szintén néhány évvel ezelőtt, talán szintén a 2021-es év volt az, amikor rekordméretű, tehát világrekorder jeget észleltek ilyen szupercellában, ugye, vagy majdnem világrekorder jeget, 20 cm-es jég átmérve. Tehát gondoljunk bele, hogy
egy az egy ágyúgolyó.
Az egy ágyúgolyót, tehát annyira erős volt abban az a feláramlás, ami képes a magasban tartani egy ilyen súlyú jégdarabot. Tehát képzeljünk el, mekkora erők összpontosulnak benne. No, ezekbe az erőkbe az ember egész egyszerűen képtelen belenyúlni nem lehet, bármennyire is manapság itt az asszály kapcsán lábra kélnek olyan elméletek, miszerint az időjárási folyamatokat, vagy például ezeket a zivatarokat nagyon komolyan lehetne befolyásolni. Ez nem így történik. Sokkal-sokkal nagyobb energiák mozognak a légkörben, mint amit mi hétköznapi ember el tudunk képzelni.
De legalább előrejelezhető egy ilyen szupercella? Tudják, hogy jön?
A maga az időjárási helyzet, amihez kapcsolódik az ilyen szupercella, azok jól látszanak és előrejelezhetők. Igen, tehát a légköri megvannak azok a paraméterek, amelyek alapján nagy bizonyossággal lehet valószínűségekről beszélni, de nem pontos útvonalról. A pontos útvonal ugye az már csak akkor látszik, hogyha kialakultak ezek a szupercellák, sőt, itt is van egy trükkje, egy csavarja a légkörnek, hogy na, már csak azért is egy kicsit kifogjunk a nem csak a hétköznapi embereken, hanem a meteorológusokon is egy kicsit, mert maguk a szupercellák, hogy elkezdik saját magukba szívni ezt a meleg és nedves levegőt, ami táplálja őket, akár órákon, esetenként 6-8 órán keresztül élnek, miközben nagyon gyorsan mozognak. No hát ez érdekes, mert hogyha megfigyeljük mondjuk radarképek segítségével, ugye, amit Magyarországon is nagyon szépen lehet követni, akkor láthatjuk azt, hogy miközben az egyéb zivatarok, hogyha kialakulnak, akkor azok egy picit mégis más irányba mozognak, mint a szupercellák. Itt a szupercelláknál éppen miatt a forgó mozgás miatt van, hogy egy eltérülés figyelhető meg az alapáramlástól számítva, és hát nem teljesen úgy mozognak azok a szupercellák, mint a többi, úgymond hétköznapibb zivatar. Tehát ott is azért ezek trükköznek, de azért mondom, azért szépen lehet az útvonalakat követni, illetve maga az előrejelezhetősége az is adott, hiszen a kollégák tudják, hogy milyen magas légköri paraméterek együttállása szükséges, így ugye bizonyos szélerősség, a szélnyírási faktorok, az, hogy alulról milyen erőteljesen tud áramlani felfelé a levegő, ugye ez az úgynevezett labilitás, tehát ezeket lehet becsülni, és vannak olyan küszöbb értékek, amely fölött lehet mondani azt, hogy igen, most szupercellás konvekció várható.
Az előrejelzésektől sokat várunk el. Az elvárások,
túl sokat is, én úgy gondolom.
Erről akarok éppen beszélni, hogy az elvárásokhoz képest, amelyek persze jogosak, hiszen nagyon erőteljes gazdasági érdekek is fűződnek ahhoz, hogy tudjuk, milyen lesz az időjárás, tehát az elvárásokhoz képest hol húzódik most a tudomány jelenlegi állása szerint az előrejelzés határa? Mi az, amit elvárhatunk, mi az, amit nem várhatunk el a meteorológusoktól?
Nagyon jó és nagyon komplex kérdés. A technika és a technikai vívmányok előretölésével, fejlődésével együtt, ugye most már abban a kényelmes korszakban élünk, hogy csak egész egyszerűen előveszünk egy okos eszközt, és egy pillanat alatt elénk tárja hosszabb, rövidebb időtávon az adott területre ugye a várható időjárást.
Olyan is van, amelyik azt mondja, hogy 30 napra előre megmondja, miért.
30 napra, erre mi nagyon haragszunk is, mi meteorológusok, mert az előrejelezhetőségi időtartamnak van egy nagyon szigorú határa. Ugye időjárási helyzet függvényében azt szoktuk mondani, hogy általában egy hét, de legfeljebb 10 nap. De akkor már nagyon stabil időjárási helyzetnek kell lenni, mint például ennek a mostaninak, mert ugye a mostani helyzetben nagyon szépen látszik az, hogy igazából 10 napon belül olyan egetrengető nagy változás most a pillanatnyi állapot szerint nem történik a légkörben, illetve ha esetleg lesz is valami érintő hidegfront, az sem szól bele olyan mértékben az időjárás alakulásában, hogy tehát mondjuk egy prognózist nagyon jelentősen elronthatna, vagy tehát nem látszik olyan nagyobb légköri objektum, ami esetleg ezt az előrejelzést most pillanatnyilag megzavarná. Tehát elég stabil időjárási helyzetnek kell lennie. Viszont vannak olyan helyzetek, és ugye itt a légköri tipikus mérettartományokban, hogyha megyünk egyre inkább lefelé, és mondjuk nézzük a már korábban említett konvekciót, ami ugye kis területre összpontosul, egy zivatarfelhőnek maga az előrejelzhetősége. Tehát látszik az, hogy tehát azt tudjuk, hogy most ebben az időjárási helyzetben képesek kialakulni zivatarok, hogy az ország mely részén alakulnak ki, hogy azok milyen irányban mozdulnak tovább, hogy ezek hogyan változtatják meg a hőmérsékleti viszonyokat, hogy ehhez kapcsolódóan nagyjából jól becsülhetők azok a széllökés rohamok, amelyek mondjuk kialakulnak, vagy egyáltalán kialakulhatnak-e. Tehát ugye ilyen nagyon sok tényező függvénye. De egy okostelefonos alkalmazáson, vagy egy teljesen mindegy, egy időjárás előrejelzési oldalon, ahol ilyen automatikus produktumok megjelennek, automatikus, szeretném, ha azért hangsúlyozom ezt, hogy automatikus, mert gondoljunk bele, minden egyes csak magyarországi településre nem állott egy meteorológus, aki bele tudna nyúlni, hogy na igen, akkor most felső Szölnökre vonatkozó előrejelzésben, hát ez a csapadék, ez nem jó, ott valószínűleg több lesz, de már alsó Szölnökön, meg Szentgotthárdon, ott már a csapadék mások lesznek, vagy ott 10 mm-rel kevesebb esik abból az ivatarból, ami mondjuk Ausztria irányából érkezik. Nem, fizikai képtelenség, gondoljunk bele, nem lehet. Tehát hány meteorológusnak kellene egyszerre dolgoznia, hogyha ezeket folyamatosan nézze és frissítse, nem. Itt szintiszta informatikáról beszélünk. Az informatika már lehetővé teszi azt, hogy egy-egy adott pontos földrajzi koordinátára tudjon egy előrejelzést adni, legyen szó hőmérsékletről, csapadékról, de ugye ne felejtsük el, a csapadék sem úgy szerepel ezekben az időjárás előrejelzésekben, mint direkt az, hogy a csapadék az egy parametrizált információ. Tehát sok tényező együtt állásából a fizikusok, tehát akik hosszú távú megfigyeléseket végeztek, méréseket felhőkben, hogy hogyan alakul ki, ezt kell beépíteni egy matematikai modell vagy modellrendszerbe, tehát különböző paraméterek együttállása az, amiből lehet következtetni arra, hogy igen, most, hogyha ez a sokféle fizikai paraméter úgy együtt áll, akkor képződik belőle csapadék, de hát minél kisebb területre megyünk le, ugye annál bonyolultabb ezeknek a parametrizálása itt az ivatarfelhőknél, egész egyszerűen nincs a mai napig, tehát mivel annyira durva jelenségek alakulhatnak ki bennünk, tehát nem tudunk egy zivatarfelhőt a mai napig bármilyen modern technika van normálisan megfelelően kimérni, mert annyira heves események vannak fönt, tehát egy műszert, egy érzékelőt, a fent fújó mondjuk 100 km per órás szelekben meg közben, miközben a jégdarabok össze-vissza jönnek, tehát akinek volt ilyen élménye, bár ugye a repülők kerülik, de szigorúan kerülniük kell ugye a zivatarfelhőket, de gondoljunk bele, az elmúlt időszakban hányszor hallottunk olyan hírt, hogy egy repülőgép nem várt turbulenciába került. Nyilván kikerült a zivatarfelhőket, de ha belerepülnek, akkor még erőteljesebben a turbulencia. Most gondoljunk bele, hogyha egy repülőgépekre érzékelőket szerelnénk, és mondjuk...
Bocsánat, de nincsenek rajtuk?
Vannak olyan repülő, vannak olyan kereskedelmi repülők, ahol vannak, és ezek bele is épülnek egyébként az időjárás előre, de nem mind, mert azért ez egy elég drága módszer. Tehát nem mindenhol. Ráadásul magas légköri mérések sem mindenhol egyenlően osztanak el a Földön, ami szintén problémás az előrejelzés kapcsán, és itt most egy meglepő, ha már erre elkanyarodtunk, egy kicsit meglepő tényt talán mondok, de az, hogy például tőlünk nyugatra a fejlett országokban megfelelő a magas légköri mérések sűrűsége, de hogyha keletre tekintünk, Ukrajna területe nincs. magas légköri mérés. Teljesen más a, teljesen más ott most ugye a fókusz ebben a, ebben a háborús helyzetben értelemszerűen, értelemszerűen nincs arra külön megfelelő forrás, hogy, hogy ilyen egyéb, ami az időjárás előrejelzés számára pedig igencsak fontos lenne, biztosított legyenek olyan források, amelyek mondjuk a magas légköri méréseket támogassák. Tehát, tehát ilyeneken is múlik mondjuk egy előrejelzés minősége. Tehát hogyha van egy nagy vakfoltunk Európa keleti részén a magas légkörbe, amiről ugye nyilván olyan szempontból vannak adataink, hogy, hogy a műholdak, az műholdas érzékelők azért mutatnak valamit, de hát könyörgöm, az nem olyan, mintha fogok egy, egy meteorológiai hivatalos, pontosan kalibrált szenzor, és azzal megmérem, hogy 8600 méteres magasságban milyen hőmérséklet, szélviszonyok, nedvességi viszonyok uralkodnak. Műholdak valamennyire belelátják, de közel sem adják meg azt a pontos mérést hozzá. Tehát, de nyilván pótlódnak ezek az adatok, de nem tudnak olyan pontosak lenni, mint egy rendes érzékelővel megmért magas légköri mérés. És ez igen, visszahat az előrejelzések minőségére. Az is, hogy valahol egy adott térségben hány repülő megy, olyan, amelyik nyilván mér. Milyen ütembe, tehát ugye vannak ugye felleszálló repülőgépek, ugye itt általában azt szokták mondani, hogy a felleszállás az, ami, ami, ami kulcskérdés, hiszen, hiszen akkor méri át tulajdonképpen ugye az alsó 10-11 kilométer. Mondjuk ennek forradalom masítása, ez talán a napjainkban is zajlik, hiszen a drónoktól nagyon sok mindent el lehet érni, nem csak a harcászatban, hanem például a meteorológiai mérések terén is, hogyha egy drónra mondjuk érzékelőt, hivatalos meteorológiai érzékelőt szerelünk fel, akkor például a planetáris határéteget szépen át tudjuk mérni, és ez nagyon-nagyon fontos bemeneti információt adhat ugye a légköri viszonyokra, ami aztán visszahat az előrejelzési minőségre is, vagy visszahathat. De ez még gyerekcipőben jár. Akkor ott van az AI, ami, ami megint csak megjelent. Vannak AI alapú időjárás előrejelző modellek. Ezek most törnek előre. Egy-két éve jelentek meg, de már operatívan alkalmazzák. Számítógépes kapacitásokat spórolnak meg vele, hiszen azért egy, egy időjárás előrejelző rendszerhez nagyon komoly számítástechnikai háttér kell. Tehát nem elég ez az esztali számítógép, ami most itt előttünk is van, hanem, hanem egész egyszerűen nagy termekben kell lefuttatni az egész világra azokat a fizikai paramétereket egy nagyon bonyolult egyenletrendszer segítségével, ami után majd azokra az egyes földrajzi koordinátákra, ami mi is ott vagyunk, és ami utána visszakapjuk azt az előrejelzést, megjelenik a telefonunkban. De kérdés, tudjuk az adatok forrását? Mert egy ilyen telefonnál én magam nem feltétlen tudom, hogy mi az, ami hajtja. Melyik világ előrejelző modellből származik, vagy esetleg egy olyan magán, mert hogy most már ilyenek is vannak, hogy, hogy képesek olyan számítógépes kapacitásokat ilyen informatikai cégek kiépíteni, akik azt mondják, hogy lehet, hogy ők is tudnak az egész világra futtatni időjárás előrejelzési modelleket. Tehát, hogy a skála végtelenné válik, a big data jelensége az, az a meteorológiában különösen fontos, és nagyon-nagyon előre tört itt az elmúlt egy-másfél évtizedben, és az, ebből a big data-ból aztán tehát van egy része, ami ugye az előrejelzés és számításokra megy el. Nyilván is minél több adatot kell feldolgozni, minél több minden kerül be, várhatod annál pontosabb előrejelzések is születnek, de hogyha nem teljesen pontosak azok a mérések, ami ebből a nagy tömegű adatból belekerül ebbe az egész rendszerbe, akkor viszont zavart is okozhat benne. Tehát, hogy ennek van egy ilyen hátulütője is, hogyha fogalmazhatok így. Szóval nagyon érdekes és nagyon komplex ez, a, ez, a, ez az egész meteorológia.
Jó is, hogy mondta az AI-t, a mesterséges intelligenciát, hiszen már jelennek meg statisztikák arról, hogyha az ember például egy AI chat programnak feltesz 100 kérdést, azzal elhasznál 1 liter édes vizet, hiszen hűtésre kell használni ezeknél, és Kína éppen most jelentette be, hogy az óceánokba telepíti pont a hűtés, tehát a víz miatt a hatalmas szerver parkjait. Egyébként a nagy IT cégeknek már vannak ilyenek. Ez melegítheti az óceánt?
Hát nyilván ha a hűtésre használják, akkor értelemszerűen az a hulladékhő, az, az valahol le kell csapódnia. Tehát, hogyha ők úgy gondolták, és hát nyilván ez egy elég korszerű, mert őszintén bevallom, hallottam már ilyet, de konkrétan ezt a kínai esetet még nem, szerintem ez annyira friss azért ez a hír. De valóban, tehát minden ilyen, ami számítógépes kapacitás bővüléssel, vagy képítéssel, ami energiabefektetéssel jár, az másutt valóban jelentkezik úgy, hogy igen, melegíti. Most ugye a nagy kérdés az, hogy ez pontosan a hűtés hol zajlik le. Mert hogyha az óceán mélyebb rétegeiben, akkor jó eséllyel azt mondhatjuk, hogy azok amúgy is nagyon hidegek, és különösen, hogyha itt mondjuk 1000 méter vagy több ezer méteres mélységről beszélünk, ahol az óceánoknak meglehetősen állandó és alacsony a hőmérséklete, akkor most ez a kínai gigaprojekt, ez hogy is mondjam, nem jelentkezik, vagy közvetlenül nem biztos, hogy a légkörbe visszajuthat mondjuk ez a többlet energia, vagy csak rendkívül hosszú idő után. Tehát mondjuk az óceánok mélye az ilyen szempontból egy jó tározó, legyen szó bármi más, ugye széndioxidot is tárol ugye az óceán, tehát nagyon, nagyon sok minden mást is, ami a klímaváltozás szempontjából azért kulcskérdés. Viszont hogyha mondjuk ez a felszínen történik, hát akkor az a felszíni hőmérsékletben nyilván visszahathat, de leginkább még így is csak lokálisan, bármennyire is nagy energiabefektetésről beszélünk, de az óceán felszíne az, ami igazából nagyon szoros kölcsönhatásban van a légkörrel, és ugye minél mélyebbre nézünk az óceánon, annál több az ismeretlen tényező számunkra is. Ugye annál sötétebb az a világ minden értelemben, tudományosan is, vagy mérések szempontjából, ami mondjuk a meteorológia számára is ugye fontosak. De hogyha mondjuk a felszínen történik ilyen melegítés, hát az előbb vagy utóbb természetesen visszahat a légköri folyamatokra is, de ettől függetlenül is ugye az a tapasztalat, hogy az elmúlt időszakban az óceánok, a tengerek hőmérséklete is jelentősen emelkedett, ha nem is annyira ugye, mint a légköré, és még kevesebb 10 fokokról beszélünk ebben az esetben, de a víztömegnek óriási hőkapacitása van, azt ne felejtsük el. És abban még kisebb pozitív irányú változások sokkal nagyobb hatást gyakorolhatnak a légkör energetikai viszonyaira, ezáltal az időjárási folyamatokra, azokra a nagy térségű időjárási folyamatokra, amelyek a mi pillanatnyi és hosszú távú időjárási rendszereinket is befolyásolják.
Amiről, és ezzel zárjuk a beszélgetésünket, a média beszámol, címeket ad az önök előrejelzéseinek, és erre még azért így a végén kíváncsi vagyok.
Brutális, döbbenetes, ugye ezek a jelzők, ezek annyira, annyira tipikussá váltak a magyar médiában. Hát erre szoktam azt mondani, hogy ezeket lehetőség szerint kerüljük el, mert ezek azok a szenzációhajhász tudósítások, amelyek mondjuk úgy, hogy felfújják ezeket az időjárási folyamatokat. Én azt gondolom, hogy sokkal többre megyünk azzal, hogyha egy meteorológus által írt szakszerű, bár nem ennyire felturbózott időjárás előrejelzést olvasunk el, mint sem az ilyen nem meteorológusok által írt szenzációkat vesszük figyelembe, hiszen manapság ez napról napra szembe jön velünk, nem egy, nem két esetben, én is folyamatosan szembesülök vele, és hogyha már nem csak a holnap, meg a holnap után is a következő egy hét időjárásáról, már most megjelentek, hogy ilyen telünk még soha nem volt. Az elmúlt 10-20 évben minden egyes nyár végén, ősz elején megjelentek már az első téli előrejelzések, amelyet szintén brutális jelzőkkel illetnek, illetve hozzáteszik gyorsan, hogy még ilyet még a meteorológusok sem láttak. Hát pedig mi már azért elég sok mindent láttunk, én azt gondolom, és látni is fogunk. Sokkal inkább azt mondanám, hogy ezektől a szalagcímektől nyílik csak igazán tágra a szemünk, és mindig tud valamit behozni a média. Most például az, hogy ezek a téli előrejelzések, ezek évről évre egyre korábbra tolódnak el, júliusban, a nyár közepén már megjelentek természetesen az első téli előrejelzések, és itt szeretném az Inforádió hallgatóinak hangsúlyozni, nem tőlünk meteorológusoktól származnak, ez egész egyszerűen, nem tudom pontosan ezeknek a forrását, de nagyon jól hangoznak, az egészen biztos, és kattintásvadász.
Tényleg a legvégére eldöntendő kérdés, csak hogy tisztázzuk, a leveli béka az tényleg felmegy a létrán, hogyha esni fog?
A válasz nem tudom.
Így beszél egy tudós, az Arénát hallották az Inforádióban, Tóth Tamás a Hungaromet és az MTV-a meteorológusa volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Iratkozzanak fel a csatornánkra, mert akkor megbízható előrejelzést kapnak a következő beszélgetésről. A műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes, Illis László és Pac Bence segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.